9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megválasztották Juhász Imrét az Alkotmánybíróság új elnökének. A titkos szavazáson Juhász Imre, aki 2013 óta alkotmánybíró, 137 igen, 5 nem és 5 tartózkodó szavazatot kapott. Az AB elnökének megválasztásához kétharmados többségre van szükség. A testület élére azért kellett új vezetőt választani, mert Sólyog Tamás korábbi elnök márciusban köztársasági elnök lett. Az eredmény kihirdetése után az új elnök esküdtett az országgyűlés előtt. Szintén kedden letette miniszteri esküjét Hankó Balázs, az új kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs eddig a Kulturális Tárca államtitkáraként dolgozott, Csák Jánost váltja a miniszteri poszton, aki hétfőn jelentette belemondását. A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátja a szabad felhasználású diákhitel 1 konstrukció 2024 második fél évére vonatkozó kamattervezetét, közölte a szaktárca. A javaslat szerint a hallgatói hitelezés területén is szükséges fenntartani a kamatstop intézményét, hogy a diákok továbbra is a piaci szint alatt változatlanul 7,99%-os kamat mellett vehessék igénybe a szolgáltatást. Az önköltséges képzések díjának fedezésére szolgáló diákhitel 2 konstrukció továbbra is kamatmentesen igényelhető. Fülöp Attila szerint Magyarországon minden fogyatékossággal élő ember számára megvan a lehetősége annak, hogy értéket állíthasson elő, legyen szó akár a sportról, akár a munkáról. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára egy Varrodában tartott sajtótájékoztató nyilatkozott erről, ahol bemutatták, hogy a cég megváltozott munkaképességű dolgozói miként készítik a magyar paralimpikonok párizsi formaruháját. Fülöp Attila kiemelte, már a természetessé vált, hogy 2024 nem csak az olimpia, hanem a paralimpia éve is, és ma már a parasportolókat is sokan ismerik szerte az országban. Az államtitkár hangsúlyozta, a sporttal együtt a munkában is szeretnék megmutatni, hogy lehet értéket teremteni, ezért támogatja a kormány kiemelten a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását. Az Európai Bizottság közbeszerzési szerződést írt alá 665 ezer adag az állatról emberre terjedő influenza elleni vakcina szállítására, amelynek keretében a résztvevő tagállamok hozzáférnek a madárinfluenza járvány megelőzését szolgáló oltóanyagokhoz. A bizottság közleménye szerint az oltóanyagot azoknak szánják, akiknél a legnagyobb a madárinfluenza fertőzés kockázata, mint például a baromfi farmokon dolgozók és az állatorvosok. Az EU-ban jelenleg ez az egyetlen engedélyezett vakcina a zoonózisos madárinfluenza ellen. A közbeszerzési szerződés lehetővé teszi az egyes résztvevő országok számára, hogy a nemzeti szükségletektől függően rendeljenek oltóanyagot. Új lendületet kap a legkiválóbb fiatal sportolókat támogató Héraklész program, melynek idei szakmai napjára jövő csütörtökön kerül sor a Városi Sportágok olimpiai selejtezőjének budapesti állomásán. Bai Balázs a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgató helyettese az M1 csatornának felidézte, hogy a Héraklész program hosszú múltra tekint vissza, több olimpiai bajnok és sikeres sportoló vehetett részt benne, éppen ezért a magyar sport egyik fontos programja. A most megújult program egyben új elemekkel is bővül. Színház és filmművészeti intézetet alapítanak Pécsett a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara a Budapesti Színház és Filmintézettel együttműködésben. Május 23-án a kari tanács megszavazta az új szakok alapítását és az akkreditációs folyamat elindítását, amit az Egyetem Oktatási Bizottsága is támogatott. A 2025 őszére tervezett szakindításokat 2 osztatlan képzés, 2 alapszak, 6 magyar nyelvű és 2 angol nyelvű szakirány, valamint további 12 szakirányú továbbképzés létrehozásával tervezték meg. A szakok között van többek között színművész, színházrendező, filmíró, film- és televíziórendező, operatőr, televíziós műsorkészítő, valamint forgatókönyv- és drámaíró is.
Az időjárásról.
Ma a nap folyamán egyre több felé kisüt a nap, azonban erőteljessé válhat több helyen a gomoly felhőképződés, amelyekből főleg a Dunától keletre szorványosan várható záporzivatar. Az északi szél helyenként megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Inkább passzolnám is ezt a zsúfolt villamost, láthatatlanságba burkolózom újra most. Hát, ha ismerősök préselődnek rajta fenn, jobb lesz várni, ő majd csenget, én meg engedem. Át a hídon túlra szikrát szórva úgy szörög, mintha rángatnák a benne lévő ördögök. Ők csak rossz barátok, elfelejtett kocsma nép, én már másfelé, de összetart a csorda még, de már miért? Nélkülem mehet tovább. Majdnem elsöpör, csak mégse jött az alkalom. Kár az emberektől, vészjelektől tartanom. Nem kell sorba állni, semmiféle végzetért. Voltam más alakban látható, de véget ért. Már nem úgy, mint régen szédelegve részegen.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként a szlovákiai EP választásokról beszélgetünk, a felvidéki magyarok szempontjából nézve a történteket. Vendégünk Öllős László politológus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetője lesz.
A magyar szavazók egy része az szlovák pártra szavaz, de nem olyan rengetegen, tehát ennek majd pontosan utána fog kellni számolni, ez most még nem történhetett meg. Egy nagyon nagy része azonban otthon marad, tehát nem megy el. Ezek jelentenék a legfőbb tartalékot, de hát ezt a tartalékot most sem sikerült kiaknázni a Magyar Szövetségnek.
Aztán a Félelem és reszketés Szabadkán című előadásról beszélgetünk a rendezővel, Kucsov Borisszal, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház művészével.
Fésülődnek össze szépen lassan ezek az egymáshoz nem illő elemek, mint a Pókember és a Csát Géza, mint a Miley Cyrus és a Polgár Jenő, polgármester úr, mint a Süket Néma.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Nem küldhet képviselőt az Európai Parlamentbe a Felvidéki Magyarok pártja, a Magyar Szövetség. Az etnikai párt 3,9%-os eredményt ért el. Szlovákiában rekordmagas volt a részvétel, és épp a magyarok által lakott Dél-Szlovákiában maradt el az országos átlagtól a szavazói hajlandóság. Magyar képviselőt azonban így is küld Szlovákia az EP-be, ugyanis a győztes Progresszív Szlovákia párt listavezetője Ódor Lajos korábbi miniszterelnök volt. Öllős László felvidéki politológussal, a Fórum Kisebbség Kutató Intézet vezetőivel beszélgetünk a részletekről. Mit gondol a szlovákiai EP választás után, van-e, lesz-e magyar képviselete a felvidéki magyaroknak?
Olyan magyar képviselete, amelyik az úgynevezett szlovákiai magyar minimumot képviselni, olyan nem lesz. A szlovákiai magyar minimum az egy dokumentum, amelyet még korábban a politikai pártok és a társadalmi szervezetek fogadtak el, és azt a minimális feltételrendszert tartalmazza, amely ahhoz kell, hogy a szlovákiai magyarság megmaradjon magyarnak. Tehát ide tartozik a nyelvi egyenlőség, a kulturális önkormányzatiság, az ország déli területeinek a megfelelő gazdasági fejlesztése, az alkotmányos egyenlőség és még sok minden más. Tehát olyan, aki ezt világosan minden egyes pontjában képviselni, és arra törekedni, hogy ez megvalósuljon, olyan szerintem nem lesz.
De ezt politikusok írhatták alá, pártok írhatták alá, hogyan csatlakozhatott volna ehhez Ódor Lajos, akire én most ugye utalok, a Progresszív Szlovákia lista vezetője, korábbi miniszterelnök, aki EP képviselő lesz.
Így van, ő ahhoz akkor, amikor ez elfogadódott, akkor persze még nem csatlakozhatott volna, ám de és ugyanakkor azóta volt jó néhány nyilatkozata, amelyben elmondta, hogy hogyan is gondolja ő a szlovákiai magyar sajátos ügyeket, és abból következtetek én arra, hogy ilyen nem lesz, de hát remélhetőleg tévedek, hát majd meglátjuk.
De első kérdésem, mert részben arra is akartam utalni, hogy a Magyar Szövetség, az etnikai magyar párt, az megint kimarad az Európai Parlamentből, 3,9%-ot értek el, csak viszonyításként 5 évvel ezelőtt akkor még MKP néven csak néhány szavazattal, néhány tíz, talán 100 szavazattal maradtak le, akkor
pár
száz szavazattal, akkor 400-addal maradtak el az 5%-tól. És ami még talán érdekes, hogy akkor 49 000 szavazó volt a Magyar Párt mögött, most a Magyar Szövetség mögött 57 000 szavazó, de jóval nagyobb volt a részvétel, 9%-kal magasabb. Mit gondol ezekről a számokról? Hol vannak a magyar szavazók más pártok mögötte, vagy ennyi magyar szavazó van, ez az 50 000 körüli szavazó?
Hát teljes egészében sem egyik, sem másik. Azt a parlamenti választás is megmutatta, sokkal több magyar szavazó van. A magyar szavazók egy része az szlovák pártra szavaz, de nem olyan rengetegen, persze ennek majd pontosan utána fog kenni számolni, ez most még nem történhetett meg. Egy nagyon nagy része azonban otthon marad, tehát nem megy el. Ezek jelentenék a legfőbb tartalékot, de hát ezt a tartalékot most sem sikerült kiaknázni a Magyar Szövetségnek. Számos hibát elkövetett egyébként a kampány előtt is, meg a kampány során is, de hát ezt is majd külön kell megvizsgálni persze. Egyszerűen a szlováki magyarságnak egy nagyon-nagyon számottevő része kiábrándult a politikából, úgy, ahogy van az egészből. Hát őket kellene tudni mozgósítani, és hát ez mindez ideig nem megy.
És ön szerint miért nem megy a mozgósítás?
Ennek számos oka van, tehát ezt igazából 5 mondatban nem lehet összefoglalni, ez a probléma. Tehát vannak technikai okai, tehát például az ilyen kedvüket vesztett, kiábrándult emberek, azok nem járnak kampánygyűlésekre, alig követik a politikai híreket, újságot is úgy olvasnak, hogy nem elsősorban a politikai érdekli őket. Tehát őhozzájuk ahhoz, hogy eljusson valaki, ahhoz meg kell őket keresni, el kell utánuk menni. Ezt nevezik kopogtatós kampánynak, ugye? Angol nevén door-to-door kampánynak. Most ez alig folyt. Más, hogy azonban őket nem lehet elcsalogatni az urnához, nem, mert sem kell üzenetet eljuttatni hozzájuk máshogy. Ez régóta tudható, mégsem történt meg megfelelő mértékben. Valamint ezek az emberek elsősorban különféle szakpolitikai kérdések iránt érdeklődnek, tehát hogy mi van az egészségügyel, a kórházzal ott, ahol élnek, mi van az iskolákkal, utakkal, stb. Ehhez viszont állandó szakpolitikai kommunikáció kellene, a párt részéről ez sem történt igazán az elmúlt hónapokban. Sorolhatnám az ilyenokat egyiket a másik után, mert van még jó néhány tartalmi, tehát programmatikus gondok is vannak, és hát ezek mind szépen felhalmozódtak, és hát ilyen eredményekhez vezetnek. Van a szövetségnek egy törzsválasztói bázisa, amelyik fegyelmezetten elmegy és válasz, de ez nem teszi ki az 5%-ot.
Hogy ezek az eredmények követik egymást, tehát a 19-es EP-ből való éppen hogy kimaradás, akkor aztán a következő parlamenti választás, ahol nem sikerült ugye mandátumot szerezni, ez a mostani EP-választás, ez elhozhatja ennek a törzsgárdának a kupását, hogy azt mondják, hogy jó, akkor én keresek egy olyan pártot, amire azért szavazok, vagy úgy szavazok, hogy az aztán mandátumban is megjelenik.
Részben elhozhatja, csak ez eléggé világos, hogy a szlovák pártok azt a kisebbségi minimumot, amiről előbbről is beszéltünk, nem képviselik, sőt. Úgyhogy hát valami kopást okozhat nyilvánvalóan, de eddig úgy néz ki inkább, hogy ez a bázis, ez stabil, ezt kellene tudni kibővíteni, hát és ez nem megy mostanáig. Vagy valami más módon elérni azt, hogy újabb és újabb szavazók jöjjenek, és hát ez nem megy a pártnak ebben a pillanatban. A következő parlamenti választás az több mint 3 év múlva lesz, hogyha a kormány stabil marad. És eddig nincs olyan jel, hogy ne maradna, de hát persze sose lehet tudni Szlovákiában. De ha marad, akkor több mint 3 év az alatt volna idő arra, hogy mindent rendbe rakjanak, de oda persze ember is kell, és hát ez is egy komoly gondja a pártnak.
És akkor hagyj hozzak még egy adatot. A szlovák elnökválasztás nem olyan régen volt, beszélgettünk. Igen. Akkor erről, ott Forró Krisztián 65 000 szavazatot kapott, egy, ne haragudjon, hogy ezt mondom, de egy magyar szempontból tét nélküli, olyan értelemben tét nélküli versenyen, ahol nyilvánvaló volt, hogy nem nyerhet Forró Krisztián. Nyilván van egy csomó lehetőség, ami megmutatja magát, stb., de hogy nem nyerhet nyilván. Hogy lehet, hogy ott több magyar szavazó volt etnikai alapon Forró Krisztián mögött, mint egy EP választáson?
Erre ebben a pillanatban nem tudok válaszolni, legfeljebb feltételezéseket mondhatnék. Itt ebben a pillanatban az az elsőrendű feladat, ami a magamfajta előtt áll, hogy megnézze a mostani választás részleteit, tehát településre lebontva, járásra, kisrégióra lebontva az adatokat, és megvizsgálja azt, hogy hol mi történt. Utána lehet érdemben az ilyen kérdésekre olyan választ adni, ami több, mint feltételezés.
És azért, ha ilyen elemzői megérzése van, azt elárulja nekünk, vagy csak a...
Ebben a pénzben nincs, mert hát ehhez idő kell, hogy természetesen. Ilyenkor én önmagamnak sem hiszek inkább. Nézzük a mérhető adatokat, vizsgáljuk meg, hogy mi minden történt, vagy nem történt, és aztán álljon össze egy olyan kép, ami a leginkább közelít a valósághoz. Egyébként tartok tőle, hogy előítéletes véleményeket alkothat csak az ember.
Egyébként ez tiszteletre méltó, hogy az adatokra helyezkedik, és nem a megérzéseire. Ez elég ritka már manapság.
Megérzés is kell természetesen, csak azt ellenőrizni kell, hogy az adatok is megfelelnek-e annak.
Oké, azért egy hipotetikus kérdést még engedje meg, maximum elutasítja azt is. Mit gondol, hogy a progresszív Szlovákia szavazói között vannak-e, ha vannak, akkor milyen arányban lehetnek egyébként magyar nemzetiségű szavazók, akik mondjuk azért választották ezt a pártot, mert egy egykori magyar miniszterelnök vezeti ezt a pártot?
Itt is csak sejtéseim lehetnek természetesen nyilvánvalóan. Az utolsó parlamenti választás során is voltak magyar szavazóik, de a szlováki magyar szavazók közül azoknak az aránya nem érte el a 10%-ot. Hogy ez most módosult-e vagy nem, azt nem tudom ebben a pillanatban. Meg kell nézni még egyszer a részletes adatokat, hogy erre a kérdésre választ lehessen adni.
Milyen következmény lesz? Ön említi, hogy van 3 év, építkezhetne a Magyar Szövetség, ajtóról ajtóra kopogtathatna, és a többi. Ami most már látszik, hogy ha nem is a lemondását jelentette be a párt vezetése, de azt igen, hogy szeptemberben tisztújítás lesz, ami lehet, hogy gyakorlatilag ugyanezt jelenti, nem tudom, segítsen kibogozni a szálakat, vagy egyébként is tisztújítás következett volna. Szóval milyen következménye lesz a párton belül ön szerint az eredményeknek?
Az történt, hogy az elnökválasztás után a párt elnöke, Forró Krisztián bejelentette, hogy lemond. Ekkor az elnökség nem fogadta el a lemondását, mondván, hogy itt vannak az ajtó előtt az európai parlamenti választások, ezért most ne foglalkozzunk azzal, hogy ki lesz a pártói elnöke, mert azt teljesen elterelni a figyelmet, meg a párt belső energiáit is rövidesen sorra kerülő másik választásról. Ezért aztán úgy döntöttek, hogy az európai parlamenti választás utánra halasztják ezt az egészet, és most azt is eldöntötték, hogy lemond az egész elnökség. Sőt, az országos tanács, tehát a kibővített vezetés élére is választanak majd valakiket, valamint a listavezető, az európai parlamenti választás listavezetője Berényi József, a párt egyik kétségkívül erős embere bejelentette, az eredmény láttán, hogy a következő elnökségbe sem jelölteti már magát. Ebben a pillanatban ennyi történt. Azt állítják, hogy azért lesz csak szeptemberben ez az egész, mert hát a párt alapszabályzata szerint ennek az egésznek végig kell menni a párt teljes struktúráján. A jelölést ugye azt lent kell kezdeni, és aztán a járási szervezeteken kell egészen fönn, és hamarabb az egészet nem lehet megcsinálni, mert itt a nyár. Ezért aztán szeptember végén lesz ez a közgyűlés, ahol elméletileg új vezetést választ a párt.
És az, hogy Berényi József gyakorlatilag ezzel visszavonul a politikai élettől, ez erről ön mit gondol?
Nem egészen, mert ő megyei alelnök, de a pártvezetésből kivonul.
És akkor ez mit üzen így, hogy azért a megválasztott tisztségét kitölti, de a párt építésben nem kíván részt venni, ez önnek mit üzen?
Ez ő nem így fogalmazott, hogy nem kíván, úgy fogalmazott, hogy nem tud. Neki már nincsenek ötletei, jöjjenek mások. Hát az a kérdés, kik jönnek, és őnekik milyen elképzeléseik lesznek. Ez ősszel ki fog derülni.
És ön szerint van egyébként a felvidéki magyar politikában mondjuk egy másodvonal, egy fiatal generáció, aki szeretne
meglátjuk, jó, nem, ilyenkor én nem jósolgatok, szóval. Egyrészt van néhány alkalmasnak tűnő ember, másrészt pedig hát meg kell várni, hogy megválasztják-e őket. Hát ez majd a közgyűlésen fog kiderülni.
És a beszélgetésünk végére engedjen meg a felvidéki magyar politikán kívül szlovákiai néhány kérdést. Ugye, amikor legutóbb beszélgettünk, annak az a szomorú és megrázó apropója volt, hogy a szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót egy merénylet érte. Mit gondol a merénylet ténye, az mennyiben befolyásolta a végeredményt? Ugye az ő pártja a Smer második helyen végzett. Gondolta volna, hogy ennél jobb eredményt érnek el azért, mert az emberek ezzel akarják kifejezni mondjuk azt, hogy nem lehet egy ilyen merényletet elkövetni, vagy nem lehetne egyet elkövetni? Vagy mit gondol az eredményről?
Voltak olyan közvénykutató intézetek, akik a Smert hozták ki győztesnek a választást megelőzően, és voltak olyanok is, akik nem, akik a progresszív Szlovákiát hozták ki az utolsó héten is. Egy dolog biztosan állítható, hogy maga a merénylet az alaposan hozzájárult a magasabb részvételhez. Azonban úgy tűnik, hogy nem csak a Smer szimpatizánsait mozgósította, hanem a progresszív Szlovákia szimpatizánsait is. Ennek alig, hanem több oka is van, de ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy ez történt. Így aztán magas lett a részvétel, és a két párt közötti korábbi sorrend, a gyilkosságot megelőző sorrend nem változott meg.
Az adatokat hagy hozzam ide, hogy Szlovákiában valamiért nagyon, majd kíváncsi vagyok, hogy mit mond, nagyon alacsony szokott lenni egyébként az EP választáson a részvétel, tehát a legkevesebb szavazó 2014-ben járult az urnákhoz, akkor 13% volt csupán a részvétel, egyébként akkor Magyarországon is rekord alacsony volt a részvétel, aztán 2019-ben 23%, most pedig 34%, ez volt a valaha mért legnagyobb részvételi arány. Miért van ez egyébként, hogy Szlovákiában nem annyira mennek az emberek EP választásra?
Nem elég, hogy alacsony, hanem a számokból is lehet látni, hogy az egész Európai Unióban a legalacsonyabb. Tehát a farkinca végén helyezkedünk el, és hát ez meglehetősen szégyenletes is volt aztán persze. Hát miféle legitimitása van egy olyan képviselőnek, akit a lakosság 13%-ának az egy része választ meg, ugye hát ez nevetséges egészen. És hát az a mostani eredmény sem kimagasló, szóval ez sem egy 50-60%-os, Olaszországban ugye 60% körül szokott lenni, teszem azt, ez sem kiugróan magas részvétel. Hogy mivel magyarázom? Nagyjából egyfajta olyan néplélekkel, amely örül annak, hogyha kap valamit, mert az Uniótól elég sok minden jön, ugye, vagy jött, viszont tenni érte nem nagyon hajlandó szinte semmit, tehát nincs 10 percesen arra, hogy bemenjen egy terembe, és egy urnába beledobjon egy cédulát, úgyhogy nagyjából ez.
Mit gondol arról, hogy végül a progresszív Szlovákia nyert?
Az ő választóik a leginkább uniópártiak, és éppen ezért őket lehet a legkönnyebben mozgósítani az Európa Uniós választások kapcsán. Ez már az elmúlt választásokkor is így volt, és hát alig, hanem a gyilkossági kísérlet körüli viták és húzavona is hozzájárult ahhoz, hogy elég sokan elmentek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Öllős László felvidéki politológust, a Fórum Kisebbség Kutató Intézet vezetőjét hallották.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megválasztották Juhász Imrét az Alkotmánybíróság új elnökének. A titkos szavazáson Juhász Imre, aki 2013 óta alkotmánybíró, 137 igen, 5 nem és 5 tartózkodó szavazatot kapott. Az AB elnökének megválasztásához kétharmados többségre van szükség. A testület élére azért kellett új vezetőt választani, mert Sólyog Tamás korábbi elnök márciusban köztársasági elnök lett. Az eredmény kihirdetése után az új elnök esküdtett az országgyűlés előtt. Szintén kedden letette miniszteri esküjét Hankó Balázs, az új kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs eddig a Kulturális Tárca államtitkáraként dolgozott, Csák Jánost váltja a miniszteri poszton, aki hétfőn jelentette be lemondását. Szolgálatba állt a MÁV Volán csoport legújabb tagja, az Emma Fantázia nevet viselő szolgáltatás. Az egységes menetrend Magyarországon szolgáltatásban a felhasználók térképes belföldi útvonalakat tervezhetnek helyközi és helyi járatokkal egyaránt, olvasható a társaság közleményében. Az Emma az első olyan integrált felület, amelyen országosan a MÁV Start, a GSF, a MÁV Hív és a Volánbusz helyközi járatai, továbbá néhány város bizonyos helyi járatain egyaránt elérhetők valós idejű adatok. Színház és filmművészeti intézetet alapítanak Pécsett a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara a Budapesti Színház és Filmintézettel együttműködésben. Május 23-án a kari tanács megszavazta az új szakok alapítását és az akkreditációs folyamat elindítását, amit az Egyetem Oktatási Bizottsága is támogatott. A 2025 őszére tervezett szakindításokat 2 osztatlan képzés, 2 alapszak, 6 magyar nyelvű és 2 angol nyelvű szakirány, valamint további 12 szakirányú továbbképzés létrehozásával tervezték meg. A szakok között van többek között színművész, színházrendező, filmíró, film- és televíziórendező, operatőr, televíziós műsorkészítő, valamint forgatókönyv- és drámaíró is.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tessen a kezemben áll a vár, a küzdelem roskadozik, támaszra várt a piros hetesen a kezemben.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Ha a fél homályból rád tekint a fény, és elindulnál a csodák ösvényén, amit dédapád és apád örökölt, amit ezer éve úgy hívnak, hogy anyaföld. Ez egy elvarázsolt hely és hazavár, hol a múlt szava még tiszta srát talál, amit unokád majd egyszer örököl. Oda álmaidban minden éjjel visszaköltözöl, legyen mindig a cél az otthonod, ez a sors lehet, vár, hogy átkozol, de a küzdelem majd egyszer véget ér. Ez a bölcs, ami egykor ringatott, most könnyez meg, aki apát adott, aki tiszta szívvel ér.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Lesz-e még 20-30 év múlva is magyar színjátszás Szabadkán? Erről is megkérdezzük hamarosan Kucsov Boriszt, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház művészét, a Félelem és reszketés Szabadkán című darab rendezőjét. Az általa képregény drámának definiált előadása jövőben játszódik, de azt mondja, valójában napjaink problémáiról szól, például a vajdaságot drámaian érintő kivándorlásról. A színpadon ugyanabban a darabban megjelenik Csád Géza, Superman, egy hajléktalan ember, Miley Cyrus, amerikai énekes és még Polgár Jenő is. A különösnek ígérkező darabról Kucsov Boris rendezővel Juhász Nikoletta, szegedi kommunikációszakos egyetemista, az egyik tanítványon beszélgetett.
Tudnál mesélni egy kicsit úgy a darab tartalmáról, hogy ne lőd le a poénokat?
Persze, két fiatal fiúról szól, barátról, akik tengődnek a kisvároskájukban, ami jelen esetben Szabadka, aminek a neve nem hangzik el, így, hogy Szabadka magában az előadásban, hanem Mária Terézia Polisznak nevezik, és kilátástalan a jövőjük, mert mindenki elhagyta a várost. Egy jövőbeli Szabadkán járunk tehát, ahol már nincs nagyon más baráti közegük, csak így egymásra számíthatnak, és ebből szeretnének valahogy kitörni, és megjelenik egy új lány, ami behoz egy kis szerelmi szállat is a történetbe, illetve hát ott van a főgonosz, a Polgár Jenő, a polgármester, aki pedig csak arra törekszik, hogy még inkább elpusztítsa a várost, még élhetetlenebbé tegye, hogy csak neki legyen jó, és sok-sok pénze legyen. Mindez egy ilyen képregényes világba van fűzve, ugyanis egykoron a valóságban is egy pókember csinálta a buborékokat a város főterén, Szabadka város főterén. Ez a pókember bekerült az előadásba is, és egy igen misztikus figura, amit sokáig nem tudunk, hogy kicsoda is ez a pókember valójában. Emiatt kapott az előadás, és amiatt is, hogy darab úgy van megírva, hogy két-három szereplő beszélget általában, és egy ilyen klasszikus akciófilmes dramaturgiát visz, mármint hogy olyan értelemben, hogy a főgonosz összecsap a jókkal, akik meg akarják menteni a várost, miközben a főhősünk szerelmes is lesz, és végül ő is megmenti a lányt is, és a várost is. Na most ez kérdés, hogy a végén kinek hogy csapódik le a finálénk, de ez már a spoilerozás része lenne, úgyhogy ezt nem mondom.
Szabadkán kettő színház van. A darab a Kosztolányi Színházban játszódik. A véletlen műve, hogy a Népszínházat robbantják fel, és nem a Kosztolányi Színházat?
Ez egy emblematikus épületről van szó, ami sokunknak fájdalma olyan téren, hogy több mint tíz éve várjuk, hogy elkészüljön. Mindig röppennek fel hírek, hogy majd most. Ezek általában üres ígéretek. Egyébként nemrég szereztem tudomást róla, illetve megjelent a médiumban, hogy elkészült a színház. Nos, én azt gondolom, hogy boldognak kell lennünk, hogy elkészült ez az épület, és hogy nem sokára megnyit, és össze kell tegyük két kezünket, miközben arra senki nem gondol, hogy van egy generáció, ami egy kietlen gyárépületnek egy elhagyatott termében kellett, hogy próbáljon, és egy moziból átalakított színházban játszon 10 évig, és tulajdonképpen a karrierének a legfontosabb évei mentek el arra, hogy olyan körülmények között dolgozzon, ami nem méltó egy színészhez. És most itt nem csak egy kis réteg színészről beszélek, hanem ez így kihat több mindenre. Szóval egy generáció nem járhatott normálisan színházba, egy generáció, aki várt, és ezek után én személy szerint nem tudok boldog lenni. Szóval a Népszínház nem a támadásképpen lett fölrobbantva, a darabban idézőjelesen fölrobbantva, hanem mert bajom lenne a Népszínházzal, egyáltalán nem, hanem ezt felhasználva egy rendszerkritika káról van szó.
A darab melyik évben játszódik?
Régebbi verzióban én írtam egy évszámot, 2050 vagy 60 valamennyit, hogy nem úgy a nagyon távoli jövőben, de aztán úgy gondoltam, hogy igazából a megvalósítás közben, hogy igazából mindegy az évszám, elég nekünk sejtetnünk azt, hogy az jövőben van valamikor is. Igazából lehet a Neomában is, vagy lehet holnap, vagy holnap után, és azt gondoltam, hogy nem kell konkrét évszámmal most itt összezavarni a dolgokat. Így jött ki valahogy, hogy csináltuk ezt, ez adta ki magát.
Elhangzott egy ilyen kulcsmondat az előadásban a Népszínházzal kapcsolatban, hogy nép már nincs, színház meg minek. Te hogyan viszonyulsz ehhez a mondathoz? Lesz szerinted 20-30 év múlva a Szabadkán magyar színjátszás?
Érdekes dolog, és talán kevés helyen mondtam el, vagy még egyáltalán nem, hogy ez a mondat nem volt beleírva a drámámba, és a próba folyamat alatt a színészekkel, ahogy vettük ezt a jelenetet, Nyári Ákos feldobta, hogy mi lenne, hogyha ennél résznél ez a mondat elhangzana, hogyha a Népszínház elkészül, és nincs már nép, akkor minek? És nekem ez frappáns volt, és nagyon tetszett, ezért belekerült a darabba. És hogy a valóságban igen, azért tetszett meg, mert igazságot látok benne, és úgy érzem, hogy ez eléggé hülyen tükrözi a valóságot.
Az előadás egyik fő eleme a kivándorlás. Milyen célod volt vele, hogy ezt így és ilyen formában megjelenítetted?
Az előző előadásom, amit rendeztem a Kosztolányi Színházban, a Kút nem a kiút, annak központi témája ez. Ennek pedig az az oka, hogy engem ezt elég szívszorítóan érint olyan értelemben, hogy az én generációmból nagyon kevés ember az, aki itt van. Nagyon sokszor fölmerül a gondolat bennem, vagy akár azok részéről, akik elmentek, egy utalás, hogy te mikor hagyod már ott azt a helyet, mikor mész már el, akkor foglalkoztat a gondolata annak, hogy amikor elmegyek egy nagyobb városba, Szabadkáról, vagy Budapestre, ahol szintén nagyon sok barátom van, nagyon sok barátom oda ment élni, hogy én szeretnék ilyen nagyvárosi életet, és hogy ide akarok költözni én is. Aztán ez így folyamatos dilemmaként ott van bennem, és szerintem ettől, hogy vagyunk, akik itt maradtunk, vannak, akik elmentek, akár Magyarországra, akár messzebb, szülők is a gyerekeikkel, a szülőknek a gyerekei, szóval minden korosztályt érint ez valamilyen értelemben, és foglalkoztat, és szerintem nagyon fontos beszélni róla, mert azt hiszem, hogy kevés helyen van ez így, hogy nem politikailag emlegetve, hanem így az emberi része boncolgatva, vagy így kielemezve.
A kábítószer mint olyan is végigkíséri az előadást. Van valami oka annak, hogy ez így íródott meg?
Igen, ezt is sokan kérdezték tőlem, hogy most akkor itt az a tanulság, hogy kábítószerezni kell, és akkor minden megoldódik. Egyáltalán nem gondolom ezt, hogy kell. Egyrészt a Félelem és reszketés Las Vegasban az egyik kiinduló pontja a darabnak, amiben a két főhős úgy próbál meg küzdeni egy ilyen generációs nihil ellen, hogy végig kábítószerezik a sztorit, és ezt meg akartam tartani, de az volt a célom, hogy itt egy pozitívumot kapjon. Tehát, hogy lehetne, arra tettem egy kísérletet, hogy lehetne átfordítani, hogy az ne egy negatív dolog legyen a kábítószerezés, hanem hogy a jót cselekedje. És itt igazából megfordul a dolog olyan értelemben, hogy azért használják, hogy ne legyen megmosva az agyuk. Az olyan kábítószereket, amik egyébként általam kitaláltak, szóval nem léteznek, nem valóságosak, hanem egy jövőben lévő kábítószernek nevezett valami, ami tulajdonképpen arra használnak, hogy tisztán tartsák az agyukat, és ez a sok manipuláció, ami jön a tévéből, a médiából, a mindenhonnan, ez ne hasson rájuk, hogy ezzel tudjanak küzdeni ellene. A Csát Géza is úgy került bele. Egyrészt a szabadkai vonatkozása révén, mint egy ilyen segítője a főhősünknek, lelki támasza, a varázsló kertjében, mint az ős varázsló felszólalva, másrésztről pedig hát ugye neki is az opium függősége, az összeköti ezt a kábítószeres delirium dolgot, szóval így klappolnak, és így fésülődnek össze szépen lassan ezek az egymáshoz nem illő elemek, mint a Pókember és a Csát Géza, mint a Miley Cyrus és a polgárjánő polgármester úr, mint a süketném a fiú, aki járja a várost, és a csöves a hajléktalan a pokrócával.
A Family Guy animációs sorozatban van egy ilyen jelenség, hogy időről időre az epizódokban megjósolják a jövőt. Gondoltál már arra, hogy akár az előadásodnak is lehet ilyen hatása?
Nem, egyébként nem. Azért, mert tulajdonképpen ez is csak egy ilyen fricska, hogy a jövőbe helyezzük ezt a történetet, miközben a mai dolgokra reflektál. Szóval ez nem, igazából nem egy utópia, utopisztikus ennyire, hogy így majd ilyen lesz. Meg sokan kérdezték tőlem, hogy én ilyen borúsnak képzelem el a jövőt, hogy ilyen hogy így fog kinézni, hogy tényleg elnéptelenik a város, meg ilyen szörnyűségek fognak történni. És én mindig azt mondtam, hogy hát, és elgondolkodtam ezen, hogy tényleg így gondolom én is így ez. És aztán rájöttem, hogy nem, én egyáltalán nem így gondolom, én pozitív vagyok és optimista vagyok. Én csak azt nem szeretném, hogy ilyen legyen a jövő, és ezt mutattam meg, hogy én nem, hogy ezt nem akarom tulajdonképpen.
Az előadásnak nagyon sok olyan jelensége van, amiket csak a szabadkaiak ismernek fel, például az előbb említett pókember és a hajléktalan. Tudná pár ilyet mondani még, hogy azok, akik nem a környéken élnek, tisztább képet kapjanak, ha esetleg eljönnek megnézni az előadást?
Kérdezték tőlem, hogy érthető-e az előadás azoknak is, akik nem szabadkaiak, és én azt gondolom, hogy ezek olyan típus figurák, amelyek minden városban föllelhetőek. Minden városban vannak ilyen arcok, akik kisebb városokban, nagyobb városokban is, akik ilyen megjegyzik őket valami miatt az emberek. Feltűnőbbek a többi embernél, akár az a viselkedésükkel, vagy akár azzal, hogy valamit előadnak, vagy csinálnak a város főterén, vagy annak környékén. Szóval azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy univerzális történetről van szó. Az csak egy plusz, hogyha valaki felismeri, hogy ezek valós személyek, de tulajdonképpen annyira azt a sztori szempontjából, vagy a mondani való szempontjából nem változtat a történet. Szóval mint a lényegen, hogy az, amit mondani akarunk sztorival az embereknek, ami áthallás van benne, az ugyanaz attól, hogy ezeket kicserélnénk mondjuk más-más városokban lévő ilyen figurákra. És itt tulajdonképpen csak ez a lényeg. Szóval azt gondolom, hogy megérthető a történet anélkül is, hogy tudnánk, hogy kik ezek az egy-két valós személy, a Mute, a Diego, a hajléktalan, és most itt nyilván asszociációra adok lehetőséget, azt, hogy most ki lehet a polgármester, kire gondolt a költő, de ezek olyanok, vannak benne nagyon sok polgárjánő, ugye ez a mémkultuszból jön, meg a Miley Cyrus is egy valós figura, aki tudunk, de hát ez meg a popkultúra keveredik, szóval egy ilyen nagy összekeveredés van itt a darabban, egy ilyen shake, és ettől így bezseg, és innen nekem ez tetszik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kucsov Boriszt, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház művészét, a Félelem és Reszketés Szabadkán című darab rendezőjét hallották. Az interjút az egyik tanítványom, Juhász Nikoletta, a Szegedi Kommunikáció Szakos Egyetemista készítette. Önök pedig most azért hallhatták, mert a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció és Média Tudományi Tanszéke, illetve az Európa Rádió együttműködik.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Hisz nekem a tánc az jutalom, átölel a nyugalom, elhiszem, hogy minden.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Rádió portréműsora szerdán délelőtt 10 órától.